Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy itt van, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Vlagyimirovics Putyin, mintha a fülebotját nem mozdítaná semmilyen szankcióra, legalábbis a harctéren semmi nem lassulás nem látszik. Nem érzi, nem érdekli, vagy ez a taktikája, ez a technikája?
Hát eddig nem nagyon sikerült szankcióban olyat tenni az asztalra, ami miatt meg kellett volna állnia. Egész egyszerűen a háború fontosabb jelen pillanatban Oroszországnak, mint hogy megálljon. Tehát, hogy még a mostani csomagot is úgy gondolom, hogy hatásosabb lesz, mint az eddigiek, de nem lesz, nem fog olyan kárt okozni, ami miatt rövid távon Vlagyimir Putyin megállna.
De egy orosz gazdaság méretéhez mi lenne az a kár mennyiség, típus, volumen, amire azt lehetne mondani, hogy na ez már igen, ez már hatásos.
Hát ugye ekkora gazdaságot nem lehet olyan könnyen padlóra vinni. Tehát ezt különben az amerikai pénzügyminiszter helyettes is elmondta 22. márciusában, hogy nem, ekkora szankciós rendszert sosem üzemeltettünk, pont. Nem tudjuk, hogy fog működni. És mai napig úgy gondolom, hogy az orosz gazdaság igazi tertétele nem a szankció, hanem a háború. Inkább abból erednek a problémák. Nyilvánvalóan valami olyan szélsőséges, és nem is szankciós szerintem, hanem piaci eseménynek kéne történnie, ami mondjuk láttunk ilyet 2008-ban, ugye a gazdasági világválság idején, az ezredfordulón, amikor beestek nagyon az olajárak, és az orosz gazdaság egész egyszerűen nem tudta úgy folytatni, ahogy eddig is folytatta. Tehát ugyanannak kéne történni, ami az orosz gazdaságnak általában rossz, és akkor plusz még ezzel a háborúval megtoldva valamiképpen meg kéne állnia.
De a háború az miért rossz? Hát szokták mondani, hogy háborús konjunktúra, termelik a fegyvert, odaöntenek minden pénzt, örög az a gazdaság.
De ezt már többször elmondtam, azt hiszem ebben a stúdióban is, hogy egy háború jogosítványa arra, hogy elköltsük a tartalékokat. És ez történt Oroszországban is. Tehát a nemzeti össztermék 15-20%-ának megfelelő összeget zúdítottak költségvetési tartalékból, meg extra bevételekből rá a gazdaságra. Ebből lett háborús konjunktúra. Ezt különben meg tudták volna csinálni háború nélkül is. De ebből ez a pénz elfogyott egyrészt. Másrészt ott állnak most párna nélkül. Tehát ha most jön egy piaci dekonjunktúra, egy alacsony alajár, vagy valami rossz, tehát ilyen világgazdasági válság, akkor hát nehéz megmondani, hogy Oroszország kihez tud majd fordulni. Hát eldobták azt a Putyinra különben nagyon jellemző szempontot, hogy ne legyen olyan helyzet, amikor nem kell külső segítséget kérni. Tehát 2008-at is úgy vészelték át, hogy belső tartalékokból megoldották. A Covid-ot is úgy vészelték át, hogy belső tartalékokból megoldották. Most nem fogják tudni szerintem belső tartalékból megoldani, hogyha kialakulna egy ilyen helyzet. De ettől függetlenül a gazdaság mint olyan, hogyha ilyen helyzet nincs, akkor működik. És szankciókkal nehéz egy ilyet előállítani rövid távon.
De mi az a szám vagy folyamat, ami megmutatja, hogy milyen állapotban van az orosz gazdaság? Mit kell ezzel a GDP-t, a külső adósságot, a belső adósságot, az inflációt?
Hát, hogy én mit nézek, ugye, akkor erre vonatkozik a kérdés. Tehát én mindenképpen nézem azt, mivel ugye egy anticiklus politikát kell csinálniuk, egy nagyon erős, hát nem monokultúra, de pár nyersanyagtól függ az orosz gazdaság teljesítménye, amúgy különben nincs benne növekedés. Tehát, hogy amúgy ez egy stagnáló, nem felzárkózó gazdaság. Mondjuk a 2010-es években, amikor kevesebbet háborúzott, akkor is ilyen 1% körül volt az átlagos gazdasági növekedés. Tehát messze nem arról van szó, hogy így a világgazdasághoz felzárkózóban vannak. Éppen ezért, ami mondjuk egy ilyen meghatározó dolog, az valóban az olajár, meg a gázár, meg hogy ebből mennyit tudnak eladni. Ebből ugye, amikor jó éveik vannak, félreraknak, amikor rossz éveik vannak, akkor pedig ezeket felhasználják. Eddig így működött, ezért én a költségvetési tartalékot nézem el elsőként. Hogyha ez nincs, akkor lehet notrákszíjat húzni, ez az egyik lehetőség, gyakorlatban ez zajlik. Kölcsönöket fölvenni, ugye e tekintetben az orosz legalábbis költségvetési adósságállomány az nagyon alacsony, 20% alatt van. tehát föl tudnak menni, külföldről tudnak kölcsönöket fölvenni, a harmadik világból legalábbis, Kínából, egyéb helyekről. Ez nem zajlik különben, tehát ez tekintetben ez egy lehetőség. És hát tudnak inflációt csinálni, hogyha gazdaságot akarnak élénkíteni. Ezeknek mind nyilvánvalóan hosszabb távú következményei lesznek.
Amikor Oroszországban nadrágszíjat húznak meg, akkor az kiket szokott érinteni?
Hát ez szerintem mindenkit érint, ami most van. Tehát, hogy is mondjam, nem ez a klasszikus nadrágszíj húzás történt az elmúlt 3 évben, hanem egész egyszerűen elinflálták az egészségügyre, oktatásra, a szociális rendszerre költött pénzeket. Tehát ez nagyon szépen látszik, hogy ezek nem az infláció ütemével növekedtek, tehát volt egy 4%-os gazdasági növekedés, és mégsem ezek a tételek valahogy úgy lemaradtak a rendvédelmi meg a katonai büdzséhez képest.
De ezt érzik az emberek? Hát az egészségügyi megszorításokat általában
azért
szokta érezni, legfeljebb nem beszélnek róla?
Nem, hát ezek azok a rendszerek, ahol szerintem tartalékok vannak, tehát hogy nyilvánvalóan ettől még nem szűnik meg az általános iskolai oktatás, a tanárok ott maradnak, kevesebb bérér is csinálják egy ideig. Tehát ezek azok a nagy szociális rendszerek, amiket fel lehet élni, amiket hosszú távon lehet használni.
Közműve, hogy tehetetlenek legyenek, és akkor még egy ideig elketyeg?
Igen, miért? Hát nem akarok más példákat is mondani, de ugye el tudja az ember képzelni, hogy mondjuk fél 1%-kal csökkentem az amúgy a GDP 4%-át megkapó a rendszernek a finanszírozását, az még működni fog egy csomó ideig, az iskolák nem omlanak le, a kórházak állnak, hát lehet, hogy kicsit rosszabb lesz az ellátás.
Azt mondja, hogy nem vesznek föl hiteleket harmadik világból innen-onnan, ennek valami technikai oka van, vagy Vlagyimir Putyin nem akar függeni senkitől? Ez egy üzlet a kölcsönfelvétel, nem?
Hát szerintem egyelőre nem nagyon akarnak, tehát egyelőre ami hitelt fölvettek, azt érdekes módon a belső piacról vették föl, tehát rubelkötvényeket tettek ki a piacra, ez, nem tudom mennyire mély ez a piac, de úgy valamennyit azért lehetett forgalmazni. Nyilván a kondíciók tekintetében szerintem elég nagy felárat kell most fizetni. Tehát mégis egy szankciós rendszer van, technikailag kivitelezhető, tehát meg lehet oldani, de ugye a nyugati pénzügyi intézményektől nem fognak sokat kapni, és innen...
De elméletileg kaphatnának?
Hát szerintem nem. Nem. Hát olyan szankciós rendszer van, hogy nem lesz az, aki ezt megveszi. Ugye ezek a legmélyebb piacok, tehát innen lenne értelme, lehet olcsón legalábbis hitelt szerezni, és akkor maradnak ilyen, hát mondjuk a kínai piac, ami ugye politikai lakkondicionált lesz valahogy így vagy úgy, vagy esetleg más piacokon ki tudnak bocsátani ilyen dolgokat. Nyilván ennek felára van, illetve hát eddig nem volt rá szükség.
De a kínai piaci viszonylat az milyen Oroszország számára? Erős. Kína, mint egy ilyen karvaj tőkés, kihasználja Oroszország háborús szorult helyzetét? Vagy hogy kell elképzelni az üzletet?
Tehát ezt nehéz megmondani. Tehát ugye Kína volt az a terület, ahova tudtak fordulni, és egy csomó minden olyat tud adni, amit más nem. Tehát legfőképpen mondjuk ugye a fizetési rendszereket tudják üzemeltetni Kínán keresztül.
Mert hogy minden máshonnan le vannak
máshonnan vágva? Máshonnan nem. Igen, tehát hogy mondjuk a Swiftnek megfelelő rendszert, ami világviszonylatban hozzáférést enged a globális pénzügyi piacokhoz, az csak Kína tud adni. Utána elvileg az oroszoknak is van ilyen sajátjuk, és valamennyire üzemeltetik, de hát azt ugye nem engedik be. Nyugatra, Kínán keresztül egy csomó minden megoldható. A yuan lett az alaptevíza Oroszországban. Tehát az ember, hogyha, mint ahogy Magyarországon is a dollárt meg eurót akar tartani, és nem rubelt, vagy nem forintot, bocsánat, mert teszem azt, a forintban nem túl nagy a bizodalma, Oroszországban, ha nem akarsz rubelt tartani, hát dollárt és eurót is megpróbálhatsz, de azt ugye nehezebb mostanában beszerezni, meg drága.
De ezt úgy kéne kezdeni, mint annak idején Jugoszláviában, hogy mindenki Deutsche Markával fizet, hogyha nem akarja, hogy elértéktől legyen a pénze.
Hogyha olyan pénzügyi ügylete van, ami nemzetközi átutalást feltételez, akkor azt célszerű yuanban intéznie, mert az forgalomképes. Azt nem fogják megnézni a bankban, hogy ez ki ez, mi ez, mit csinál, hogyan csinálja, vagy hát kevésbé nézik meg. Dollárban meg euróban nehezebb üzletelni ma Oroszországban.
De az látszik ennyi idő után a háború negyedik évében, hogy Oroszország mennyi üzleti lehetőséget vesztett el azzal, hogy szankciók vannak, meg elzárták a SWIFT rendszertől, és yuan-ban kell kereskedni. Hát, hogy mi? A yuan is egy világpénz végül is.
Igen. Hát, tehát nem teljesen konvertibilis, és azért az a nagy előnye, hogy lehet átutalásokat csinálni yuanban, és ők innen keresztül. Nyilván ez egy nagy biztos, pont erre nem tudok mondani dolgokat, de hogyha mondjuk, tudom én, hogyha energetikában számolgatnánk azt, hogy mennyit exportálnának ma az oroszok, hogyha nem vesztették volna el az európai piacot, akkor ilyeneket lehet értelmesen csinálni. Tehát voltak tervek, mint tudom, 2020-21-ben, hogy hova fognak eljutni 25-re. És akkor ezt keresztül húzta a háború, de azt meg tudnánk mondani, hogy tudom én, a kínai export az valószínűleg így is úgy is beindult volna, és az még az európai export tetejére jött volna. Például ezt lehet mondani, hogy most mondjuk 250 milliárd köbméter földgázt exportálnának, nem 150-et, mint manapság.
Olyan számításuk van az orosz közgazdászoknak, orosz politikusoknak, hogyha az ő ízlésük szerint fejeződik be a háború, akkor mikor lesz az egyenleg pozitív? Fognak kapni egy letarolt területet bizonytalan biztonsági viszonyokkal, teleaknával.
Hát egyrészt én nem tudok ilyenről, másrészt szerintem ez az egyenleg, ez hát nehéz elképzelnem, hogy valahol pozitív lesz. Tehát nem tudjuk, hogy fejeződik be a háború, de hát most szereztek négy valóban letarolt megyét, meg hát eleve ezért ez egy része az ilyen, nem tudom, mezőgazdasági terület. Ezért egy ekkora háborút bevállalni magában nem lehet. Tehát szerintem nem erről szólt ez a dolog. Eleve nem volt szándékolt, tehát nem gondolták a résztvevők, az oroszok se, hogy ez ebből egy ekkora háború lesz. Ez nyilvánvaló. Tehát 22. februárjában, amikor úgy gondolták, hogy majd egy hónap alatt vég lesz Kijev, és ezt a nyeperik minden, nem gondolták, hogy ebből szerintem 3-4 éves háború lenne.
De akkor miért csináltak ekkor a tartalékot, amiből azóta is tudják finanszírozni? Van olyan elmélet, hogy nagyon is készültek rá.
Nem, ez már eleve, amikor bejött Vladimir Putyin 2000-ben, akkor ez egy meghatározó szempont volt. Tehát neki a meghatározó élménye 1998-as orosz államcsőd volt. Amikor nem voltak tartalékok, alacsony olajár volt, 8 dollár volt egy olajár, és Oroszország csődbe ment, és föl kellett áldozni a pénzügyi függetlenséget, IMF hiteleket vettek föl, külföldi hiteleket vettek föl, és hát folyamatosan. Tulajdonképpen a Gorbacsov korszak kezdetétől mindig arról volt szó, hogy ezt adjuk föl, azt adjuk föl, amazt adjuk föl, NDK-t feladjuk, volt-szovjet blokkot feladjuk, és kapunk majd valami pénzügyi hitelt. Tehát a Vladimir Putyin az ezredfordulón, amikor megválasztották, akkor ez egy meghatározó élménye volt, hogy na, ennek véget vetünk, és ez különben az összes olajexportőr így csinálja. És nem csak szuverenitási megfontolásból, hanem makrogazdaságilag, sőt, a nyugati közgazdasági szakirodalom is ezt mondja, hogy ezt kell tenni. Tehát ez erről szólt. Az más kérdés, hogy hát erre is jó a költségvetési tartalék és a szuverén alap, hogy aztán lehessen háborúzni, hogyha úgy hozza a sors.
De most úgy tűnik, hogy egy Pokrovszk nevű várost ostromolnak, ahonnan az ukrán védőknek előbb-utóbb állítólag ki kell vonulni. Ez nyilván egy hadászati kérdés, de ez egy olyan fordulópont lehet, amit hogyha bevesznek, akkor az elég politikailag, vagy katonailag?
Nem. Hát amit Vladimir Putyin mond, és ez már egy különben nagy eredmény, hogy idáig jutottunk, hogy Donyeck kell. Tehát, hogy a Donyeck medence, amit gyakorlatilag mondjuk a megye. Na most ennek a kétharmada megvan. És akkor ebben van ez a tyúklépéses előrehaladás, ennek az egyik városa Pokrovszk, és akkor van még ugye két nagyobb ilyen erőd város, a Kramatorszk, a Szlovjanszk, amit be kéne venni. Ma ez a hivatalos állítás. Ez körülbelül az a, hogy is mondjam, erődített rész az ukrán oldalon, aminek az ostromára mind a két fél készült 2014 óta.
Ha ezt valaki beveszi vagy elveszti, akkor vége van a háborúnak?
Hát Legalábbis a Putyin ezt kérte a tárgyalásokon. Tehát azt mondta, hogy a Donyeck megye kell. A két megye kell, a Luhanszka. Donyeck, a Luhanszka az megvan, a Donyeck az még nincs meg. Most, hogy ez háború véget hoz-e, nyilván, hogyha egy ilyen megállapodást nyílbe ütnek, ettől függetlenül mind a két fél úgy fog készülni, hogy majd ezt folytatjuk valamikor. Aztán, hogy folytatják-e valóban, ezt majd eldönti az idő.
De Donyeck az valami történelmi ok miatt kell, vagy van ott valami szén, ipar, bármi, ami miatt
számomra
kell?
Számomra megmagyarázhatatlan, hogy miért kell. Semmi olyan. Tehát nem volt Ukrajna integráns történeti része. Tehát ebben mondjuk az oroszoknak valamennyire igazuk van, hogy ez a ugye, amit ők sokszor emlegetnek, ez a Navarra-Szia, ami mondjuk azt, hogy egészen Nagy Katalinig, tehát mondjuk a 18. század végéig egy ilyen lakatlan terület volt, mert vagy a tatárok voltak ott, vagy a kozákok, vagy valaki. Igazából nem volt civilizálva ez a terület, és akkor ezt ugye a Nagy Katalintól kezdődően építik ki. Egy vegyes lakossággal rendelkezett, amiben ilyen betelepült, az orosz birodalomból betelepült elemek voltak, volt benne ukrán is, volt benne orosz, mindenféle. És aztán ugye a szovjet időkben, sőt már a szovjet idők előtt, tehát a késői cári időkben itt találtak szenet meg vasércet, és ennek iparosítása megkezdődött, de nem volt egy ilyen erős identitása ennek a területnek. Tehát hogyha az ilyen szociológiai méréseket nézzük, akkor azt lehet látni, hogy az itt élő lakosság nem kötődött erősen Ukrajnához sem, igazából nem volt erős ilyen szó, de Oroszországhoz sem, tehát nem volt egy ilyen határozott identitása, hogy neki hova kéne tartoznia. Iparilag, hát szerintem ilyen típusú terület van Oroszországban még 2-3, tehát hogy vasérc és szén, ez a mai világban azért nem egy olyan meghatározó dolog, amiért egy ekkora háborút bevállal egy ember.
Pacifikálható területnek tűnik, hogyha Donyecket és Luhanszkot Oroszország elfoglalta? Élnek ott annyian olyan etnikai összetételben, hogy nem lesznek partizán csapások?
Hát nem lesz, mert tehát, ugye, ahol háború volt, tehát ahol végigment ez a, hogy is mondjam, ez a gőzhenger, ott már lakosság alig van. Azt nem lesz nehéz pacifikálni. Ahol még lakosság maradt jelentős mennyiségben, ugye ezek a két nagyváros, tehát a Donyeck meg a Luhanszk, hát én nem tudom, itt olyan tehát 14 után volt egy csökkenés, meg alatt, tehát akkor azt hiszem lement a, most nem merek biztosat mondani, a 30-50%-kal csökkent a lakosság, tehát van, aki elment, ukránként elment Ukrajnába, van, aki nyugatra menekült, van, aki meg Oroszországba, de ott azért még van élet, tehát ott van lakosság, azoknak teljesen mindegy, hogy azok, hogy is mondjam, tehát én csúnya szó, de azt mondanám, hogy ilyen posztszovjet identitásúak, tehát hogy hát most Oroszországhoz tartozunk, ez van.
Hogyha ezt a három erődített várost valaki megszerzi, vagy az oroszok megszerzik, vagy az ukránok megtartják, akkor ez egy ilyen határvonal lehet? Tehát azt már nagyon nehéz visszaszerezni, meg nagyon nehéz elveszteni? Azért kell az erődített város? Azért jobb az erődített város, mint a Szántóföld?
Amikor ugye ez 14 után építették ki az ukránok, az akkori tapasztalatokból, és megint csak nem vagyok katona, de hát az talán nyilvánvaló, hogy a 22-es háború tapasztalatai azért döntő mértékben különböznek a 14-estől. Tehát az, hogy ilyen mennyiségű drónnal, ilyen első világháborús körülmények között zajlik ez a dolog, ez azért, ezt még 22. februárjában se lehetett látni. Ugye ez
álló lesz. Háború.
Ez egy álló háború, amikor egy, hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy most nem akarnám abszolutizálni a drónokat, mert egy csomó minden más is kell ehhez, de hogy nyilván a nehéz fegyverzetnek a relevanciája az teljesen más, mint gondolták a háború elején. A légierő, hát most mennyire meghatározó. Ugye a kis drónok, ami a fronton van, ezek a harcászati eszközök, és talán azt lehet mondani, hogy a hadászati drónok, amelyek ilyen mélységi csapásokat tesznek lehetővé, teljesen alul voltak értékelve. Az egész történet ez átalakult. Hát, hogy ebben a kontextusban ezek az erődített városoknak mi a jelentősége? Nyilván nagyon nagy, de hogy ez mennyire változtatja meg ezeknek az erőd városoknak a jellegét. És főleg, hogy ezeknek a hiányában hogy nézne ki egy harctéri művelet a mögöttes területeken, tehát azon a sztyeppen, ami ott kezdődik. Hát erről kérdezzem meg egy katonát. Tehát ne engem, mert én nem leszek ebbe hiteles.
Azok a területek, amiket Oroszország eddig elfoglalt, azokon a területeken most folyik élet, ott van közigazgatás?
Van.
Ott az emberek járnak dolgozni, iskolába, adót fizetnek valakinek, van. Oroszországnak,
most már Ukrajnának? Fizetnek Oroszországnak. Nyilvánvalóan nem fognak onnan ukrán rendszereket fizetni. Bevallom őszintén, nem tudom, hogy most már vége van-e a katonai közigazgatásnak, ez ebben az volt, lehet, hogy most már civil közigazgatás van. De igen, és hát azért ezek nagyon, még mindig nagyon erősen dotált területek, érthető okokból.
Tehát Oroszország dotálja.
Oroszország dotálját kell is.
És azt mutassa, hogy jobb orosznak lenni, vagy Oroszországhoz tartozni
hát ezen a területen? Azért, mert ezek olyan területek, amelyeknek jelentős károkat szenvedtek, nem működnek az ipari üzemek, és a lakosság is elmenekült, tehát innen nem lehet nagy bevételeket beszedni. Hát a kezdetben ilyen 99%-ban a költségvetés Moszkvából jött. Ez a magasabb arány, mint nem tudom, tehát a Kaukázusban, ami ugye az ilyen legszegényebb rész, ott is azért jobbak a számok. Ma már gondolom, hogy jobbak ezek a helyzetek, de hát ezeket dotálni kell, ezekben újra kell építeni a közműveket, a lakóházak egy jelentős része megsérült. Ha ipari tevékenységet akarnak itt végezni, akkor azt is, hát nyilván. Mire számítunk? Tehát nem azt mondom, hogy újra kell építeni, de azért valamennyire az életet meg kell tudni szervezni, és ez nagy pénzeket igényel.
Oroszországban az emberek érzik azt, hogy Ukrajna képes mélységi csapásokat végrehajtani? Repülőtereket képes támadni, akár a Vöröstérig képes elhatolni, olajraktárakat képes felrobbantani, tengeren képes megközelíteni a depókat? Tehát ez emberek érzik, vagy ez egy katonai ügy?
Hát ez evidencia, és a tekintetben vannak félelmek, tehát hogy ez nem nehéz ettől félni. Hát Moszkvában is vannak lakóházak, amiket eltalálnak ma már, és hogyha látsz egy ilyet egy videón, akár online, vagy akár hol is, azért mondjuk a lakosságnak egy jelentős részéhez ezek a hírek eljutnak, akkor azért könnyű ettől rettegni. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ettől mondjuk az ukránok, hogy is mondjam, népszerűbbek lesznek, azt meg végképp nem jelenti feltétlenül, hogy a háborút ellen aktívan föllépnének.
Milyen típusú félelem ez, hogy megállj, kutya Ukrajna, vagy hogy most már ideje volna a különleges műveletet befejezni, mert az én gyerekem feje fölött
röpülnek a drónok. Hát kinek hogy? Tehát ez nagyon nagy az értelmezési tér. Tehát más nem mondjak, hogy idehozzak egy példát. Ugye a 90-es években Oroszország vívott két csecsen háborút. Tulajdonképpen ugyanazt a csecsen háborút vívta meg kétszer, 94 és 96 között, aztán 99 után újra. Két teljesen más értelmezése volt. Tehát a 94-96-os, ez a hagyjuk már abba, engedjük el a csecseneket, ne gyilkoljanak.
Lakóházrobbantások voltak.
Akkor még nem, akkor kórházakat foglaltak el Dél-Oroszországban, de hogy ne vigyék el a gyermekemet, stb. Tehát a sorkatonosságot vetettek be. Ugyanúgy, mint 99-ben. 99-ben ugyanezt lejátszották, csak ott volt ez a lakóházrobbantási dolog, amit ugye a csecseneket vádolták meg vele, lehet, hogy ők voltak, lehet, hogy nem. Ami Moszkvában és egyéb nagyvárosokban voltak, és egy olyan tömegpszichózis teremtett, ami miatt azt gondolták, hogy hát ezeket a csecseneket meg kell tenni, és az egyik Putyin népszerűségének a népszerűségét ezt teremtette meg. Tehát ez emelte be őt az elnöki székbe akkor, 99 augusztusa és mondjuk novembere között. Tehát hogy ezért mondom, hogy ugye ezeket az, hogy ezt a fajta pszichózist, hogy háborúban vagyunk, és most már azért az orosz lakosság egyre nagyobb része számára ez evidencia. Nincs benzin, a benzinkútban, stb. Tehát vannak ilyen háborús hatások, hogy ez hogy élik meg, ki hogyan éli meg, ez egy, hogy is mondjam, tarka-barka kép, és mindenki máshogy fogja föl. Az biztos, hogy ugyanúgy, hogy Ukrajnában, Oroszországban is, ha jól tudom, akkor növekszik azoknak az aránya, akik békét akarnak, de ugye ennek nincs egy ilyen pozitív üzenete, hogy békét, de milyen áron? Mi lenne az a béke, amit meg akarnának kapni?
Azt lehet tudni, hogy Oroszországnak mennyi a külföldről beszedett bevétele, és mennyi a kiadása? Tehát, hogy amit beszed, abból képes-e finanszírozni, amit éppen csinál? Mert azt mondta az beszélgetés ellen, hogy tartalék már nem nagyon van, akkor ki kell jönnie valahogy.
Igen, ugye az oroszok által közeladott külkeres statisztika megvan, ez az egyik. Ez ugye nem részletezett, tehát ilyen agregált külkeres statisztika. Ebben nagyjából az a kép bontakozik ki, hogy ezt a 2010-es évek második felének átlagos export-import szintjét hozzák. Ez egy nagy siker. Tehát az, hogy egy ilyen szankciós rezsim mellett azt sem mondta a külkeres statisztikai bikmak, tehát hogy megserebbent, ez egy hatalmas siker. Tehát a szankciós rendszer logikája pont az, hogy a külkereskedelmi és külgazdasági kapcsolatokat vágjuk el, csökkentjük, szűkítjük, ez nem siker.
De mennyiségben hozzák, árban hozzák, bevételben hozzák?
Bevételben hozzák.
Többet kell olcsóbban eladni, és úgy hozzák?
Hát olajban, ugye, ez megint olyan dolog, hogy olajban melyik időszakról beszélünk? 22-23-ban volt egy hihetetlen nagy geopolitikai prémium az olajáron, földgázáron meg végképp, tehát sokkal többet szedtek be akkor. És aztán ugye csökkent az olajár, 60 pluszos értékekre, sőt, volt 70 fölött is, és ezen volt ugye egy pici diszkont az Uralszon. Mondjuk az Epscon, meg a többi olajfajtán nem.
Nem, mint hogy olcsóbban kellett adni.
Kicsit olcsóbban kellett adni, de ez ilyen teljesen rendben volt. Most volt az, és ezt lehetett látni, hogy van egy picit túlkínálat az olajpiacon, és ezért ugye az olajárak leereszkedtek $60 környékére, és akkor ezt ugye fejelték meg az amerikaiak egy szankcióval. Ez tekintetben sokkal ígéretesebb, mint az eddigi kísérletek. És ebből lehet valami fellazulása, hogy is mondjam, az exportbevételeknek. Na, szumma-szumárom, tehát van egy olyan külker aktívumuk, aminek révén például a jegybanki tartalékukat, ami rendelkezésre áll, vissza tudták hízlalni $450 milliárd értékre. Nyilván nem dollárban van, bárki tudja, dollárban is lehet. Hát ebből simán tudják a külkereskedelmi tevékenységüket folytatni még évekig, azt kell, hogy mondjam. Nincs semmi probléma ezzel.
Nem az amerikaiak vesznek nyilván az oroszoktól olajat, hanem nem. India, meg ilyen országok. Ezeknek a közreműködése a szankciókban, az mennyire tűnik biztosnak?
Semennyire. Hát tehát a mostani helyzet, ezben az a nagy különbség, hogy van plusz olaj a piacon. Hát eddig ugye az olajszankciók vonatkozásában az volt, hogy egyensúlyban volt a piac, annyi fogyasztó volt, mint amennyi termelő, ezért valakinek a nap végén meg kellett venni az orosz olajat. Hiába szankcionáltuk agyon. Ezért nem működött az egész. Akkor hatásos egy szankció, ha egy piaci dinamikára ül rá. Az a normális metódus, hogy van túlkínálat a piacon, és ha van túlkínálat a piacon, hogy valakinek ki kell szállnia, akkor rádobálok mindenféle szankciókat, kigyót békát a megcélzott egyénre, jelesül most az oroszokra, és akkor azt mondhatják a kínaiak, az indiaiak, meg a törökök, hogy na kérem szépen ezt nem vesszük meg.
Mert van más.
Földgázban ez történt. Tehát a földgáz, ugye nem voltak erős szankciók, és mégis a föld alatt maradt az orosz földgáz, mert Amerika, meg általában ugye a cseppfolyósított földgázpiacok olyan dinamikusan növekedtek, amivel ki tudták tolni az orosz földgázt, legalábbis Európából. Buktak rajta 100 milliárd köbmétert. Éves bevételben az egy jelentős tényező, és az megy tovább, most ugye majd a cseppfolyósított földgáza. Ha 2019-ben történik ez, ami történt, robban ki a háború, zárják el az oroszok a földgázt, akkor tényleg fáztunk volna. 22-ben nagyon nehezen kibekkeltük, 25-ben meg már alig emlékszünk rá, lassacskán különben a földgázárak nem egy olyan szintre, mint korábban, mert az sajnos nem fog megvalósulni, de azért nagyjából abba az egyensúlyi állapotban, amiben a jövőben is meg fognak maradni, eljutottak. Olajból nem volt ilyen helyzet, éppen ezért ez az, hogy is hívták, olajár korlát. Tehát lényegében az, hogy a logisztikát, meg ezt az egész rendszert megpróbálták szankciózni, azért nem működött hatékonyan, mert úgyis valakinek, úgyis volt vevő a piacon. Tehát egy éjszak alatt el lehetett volna intézni azzal, hogy az Európai Unió rátesz egy 20%-os vámtételt az orosz olajra, azt a 20%-os vámbevételt odaadjuk az ukránoknak háborúra, és az oroszok úgy is szívták volna a fogukat, és kiképítettek volna egy alternatív exportinfrastruktúrát. Tehát most Kína, India és Törökország, ez az orosz olaj három legnagyobb vevője, valamennyit lazíthat. Ezen elvileg megtörténhet az, hogy fél, talán még 1 millió hordó orosz olaj is eltűnik a piacra.
De azok a technikák, amiket árnyékflottának neveznek, ezek mennyiségükben elég nagyok ahhoz, hogy érdemes legyen vele foglalkozni, megkeresni, hajót küldeni oda, vagy inkább ezek a bulvár típusú hírek?
Nem, hát elkerülés van, tehát nyilvánvalóan mindenki most azzal, mindenki megpróbálja valahogy ezt a dolgot elkerülni. Különféle technikák vannak. A kínaiak kapásból azt mondták, hát ez egy nagyon vicces nyilatkozat volt, ők azt mondták, hogy a nagy állami finomítók nem fognak tengeren orosz olajat venni. Magyarul a kis regionális finomítók csővezetéken meghajóni is majd veszik majd az orosz olajat. És körülbelül ez is van, tehát Kína ugyanannyi olajat fog venni, mint eddig. Csak egész egyszerűen a szankciók alól ezeket a nagy nemzetközi vagyonnal és érdekeltségekkel rendelkező cégeket kivonja, ők nem vesznek orosz olajat, de a kicsik, akiket nem tudnak az amerikaiak elérni, nem tudnak, igazából nem érinti őket a szankció annyira, ők fognak. Tehát Kína nem. Az indiaiak meg a törökök fogós ravasz kérdések, ugye a törökök is bejelentették ezt, hát majd meglátjuk, hogy csökkentenek az orosz olajvásárlásokon, nem nullára, távolról sem. Majd meglátjuk, én azt mondom, hogy várjunk 2-3 hónapot. Például ugye kazak olajat fognak venni, na most ugye a kazak meg az orosz olajrendszer az össze van nőve. De nem tudjuk külön választani érdemben. Azért, mert azt mondja valaki, hogy ez kazak olaj, ami különben az orosz hálózaton keresztül érkezik, tehát nem is a Kaspi csővezeték rendszeren, hanem a nagy transznyeftes hálózaton, tehát minőségileg is totál ugyanaz, mint az orosz, arra az ember meg nem mondja, hogy az orosz olaj, vagy csak rányomtak egy kazahok egy exportbélyegen. És az indiaiak is hát különböző közvetítőket iktatnak be. Ugye most a Mittal volt az, amely azt mondta, hogy hát ő nem tudta, hogy ez orosz olaj. Malőr. De azért fölösleges erről agyalogni, mert hogyha eltűnik ez a fél egymillió hordó, és újra egyensúlyba kerül a piac, legalábbis átmenetileg, akkor megint az lesz a helyzet, hogy valakinek meg kell venni az orosz olaját. Tehát lehet, hogy kicsit nehezebb lesz, kicsit diszkonton kell adni, de meg kell venni. Miközben ugye az olajár, hogyha egyensúlyba kerül, akkor magasabb lesz, mint lett volna anélkül. Ronald Reagan hátradőlt volna egy ilyen helyzetben 30 évvel ezelőtt, és azt mondta volna, hogy jó, hát essen be az olajár $30. Nem kell szankciózni az oroszokat, hanem egy jó pár texasi olajmunkás munkanélküli lesz, de önmagában az amerikai gazdaságnak milyen jó lesz ez. Donald Trump nem tudja.
Nem mond ilyet,
mert háromszor akkora az amerikai olaj, meg gázszektor, nem mellékesen ők finanszírozták a kampányát, és hatalmas balhé lenne, és az amerikai olajtermelésnek az önköltsége nagyon magas. Tehát a nap végén az alkalmazkodás árát az amerikai olajipar fizetné meg arányokon felül. Tehát ki kell venni olajtermelőket, másokat, Venezuelát, Nigériát, Oroszországot, Iránt, olyanokat, akik ott vannak. Tehát sokkal gyengébb ma Amerika olajszankciókban, mint volt. Akkor volt erős, amikor nem volt nagy olajtermelése, akkor volt nagyon-nagyon erős, amikor nőtt az olajtermelése Obama alatt, Iránt pillanatok alatt 2012-ben térre tudták kényszeríteni, mert nem volt szükség az iráni olajra. De most, hogy csúcson vannak, ugye 14 millió hordó körül van az amerikai olajtermelés, hogy közelíti azt, és már alig nő. Innentől kezdve sajnos egy amerikai politikusnak, amikor szankciós döntéseket hoz, figyelembe kell venni, hogy ő is egy olajtermelő államt nem engedheti meg az alacsony olajárat. És ez valamelyikkor a garancia az oroszoknak hosszabb távon.
Azokat a vagyonelemeket, amelyeket orosz tulajdonban külföldön, hozzájuk képest külföldön fagyasztottak be, ezek jelentősek?
Igen. Hát abban a kontextusban jelentős, hogy nem megoldott az ukránok finanszírozása jövőre. Tehát ugye, ennek a legnagyobb eleme az a Belgiumban, a Euroclear rendszerben beragadt ilyen 130-140 milliárd dollárnyi jegybanki tartalék. Ugye erről tudni kell, hogy ez úton volt hazafelé a háború első napjaiban, és akkor a bizottság, ahelyett, hogy ő döntött volna így, megkérte a belga kormány, nyilván ez egyszerűbb volt, hogy ezt állítsa meg. És akkor a belgák megállították ezt a hazatolást, innentől kezdve mai napig ugye a belga kormányon van ennek a jogi felelőssége, hogy ezzel a pénzzel mi lesz. Na most, ugye ez úgy került elő ez a pénz újra megint, már a kamatait különben odaadják Ukrajnának különböző technikák révén, az még úgy, ahogy rendben van, hogy Ukrajnának kell, most, hogy az amerikaiak kiszálltak ennek a finanszírozásából, egy évi 100 milliárd euró. Tehát ez kicsit több talán, vagy inkább annyi, mint amennyi mondjuk egy évnyi ukrán finanszírozásra kell. És hát akárhogy nézem, ez az Európai Unió nemzeti össztermékének 0,5%. Ezt nem teszik csak úgy ki az asztalra a kormányok már, főleg, hogy ezt minden évben meg kell csinálni.
Nem a közös költségvetés 0,5%-a, hanem a teljes.
Nem, a teljes nemzeti GDP. Összterméknek. Tehát ugye a közös uniós költségvetés kiadási oldal az ilyen 200 milliárd euró körül van, és ez kicsit több, mint az 1%. Ez olyan 100 milliárd euró körül van, ez 0,5%. Egy olyan helyzetben kéne ezt ugye kirakni az asztalra, miközben ugye azok a kölcsönöket is el kell kezdeni majd visszafizetni nem sokára, amelyeket korábban vettünk föl a bizottság számlájára. Tehát összességében, és még kohézióra, meg egyebekre is, meg mezőgazdasági támogatásokra is pénzt kéne adni. Tehát, hogy egy nagyon bonyolult matek kezd itt kialakulni, és akkor ezzel gondolták átvágni a kordiuszi csomót. Itt egyetlen nehéz ügy van, hogy erre nincs nemzetközi precedens. Tehát nagyon, nagyon kevés. Ezt egy jogásztól kell megkérdezni, nem tőlem. Nekem olyan ötletem, hogy államok egymástól pénzt, nem is hadban álló államok egymástól pénzt elvegyenek, úgyhogy nem is adom vissza, ilyet Lenin csinált utoljára, ha jól emlékszem. És aztán már visszatáncolt belőle. Jelcinek meg vissza kellett fizetni ugye a cári hiteleket. Tehát csomó olyan esetet mondanék, amiben államok nincsenek jobban egymással, Amerika és Afganisztán. Tehát az afgán aranytartalék ott van Amerikában. Voltak talibok, meg Al-Qaida, meg minden, de nem vették el a pénzt, hanem azt mondták, hogy ez az afgánok, én majd visszaadjuk valamikor. Hát azóta is adják vissza. Ilyen van. Ezt lehet csinálni, mi is ezt csináljuk. De hogy elvegyék, ugye ez nemzetközi magánjogilag, ez egy támadható dolog.
Erre lehet, hogy Oroszország eljön az Európai Bíróságra, perbe hívja Belgiumot.
Nem kell Európai Bíróság, ez bármilyen bíróság. Nem tudom pontosan, megint egy jogászt kérdezzem meg, hogy ez hogy működik. Én ilyenről nem nagyon, még biztos voltak ilyen jogesetek, de láthatóan ettől félnek, mint a tűztől. Tehát ugye a belga miniszterelnök volt most az, aki megvétózta ezt a tervet, mert azt mondta, hogy adja a bizottság, adjon garanciát arra, hogy minden 27 tagállam együtt fogja visszafizetni az ebből eredő kárt, és nem a belgákra fog hárulni, akiknek a felelőssége valahol ez a dolog.
Magyarán ne az ő dárdájával zörgessék a bozótot, hanem mindenki más is szálljon be.
Igen. És milyen érdekes, 26 tagállam nem lelkesedett adni ilyen garanciát. Tehát most eddig azt mondták, hogy nincs béter, most hirtelen kell csinálni egyet, mert nem biztos, hogy a belgák ebből bele fognak menni, és meg tudtam érteni a belgákat. De vannak ilyen dolgok. Hát ugye a magyar esetben ilyen például a hosszú távú gázszerződés. Tehát most mégis azért, hogyha ma felmondanánk, akkor nem tudom a szerződés tartalmát, de még ugye a magyar nemzeti össztermék 8-10%-át ki kéne majd fizetni a jövőben az oroszoknak a szerződés keretében.
Anélkül, hogy jönne gáz.
Anélkül, hogy jönne gáz, mert TKP van. Hát, hogyha én lennék az MVM jogásza, vagy gazdasági vezérigazgatója, és a büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, én nem érnem alá ezt a felmondásról szóló határozatot, addig, amíg nincs egy vaskos jogi garanciám arra, hogy ez valaki állja ezt a cehet.
Az oroszok saját területükön jelentős mennyiségű vagyont tudtak lefoglalni a háború kezdetekor? Voltak ott autógyárak, meg mindenféle üzletek?
Ők sem vagy foglalták nem? le.
Mit csináltak vele?
Hát jogi formában ez úgy van, hogy aki kivonult onnan, akkor lefoglalták ugyan, de azt mondták, hogy visszajöhet bizonyos határidőn belül, és akkor visszakapja. Volt is valami egy rubeles, hát kb. Igen. Ugye eladni nem nagyon tudták a szerencsétlenek, mert nem volt kinek. Volt pár dolog, amit el lehetett adni, azt eladták. De akik levonultak onnan, azok kaptak egy ilyen jogi lehetőséget. Ez valamennyire ugyanezen okokból, hogy ne legyenek ebből nemzetközi jogi, magánjogi perek. Hát ugye aztán a bomi maradt ott egy járüzemből, szerintem azt mindenki el tudja képzelni, hogyha mire visszamegy, ott mit talál. De kerülték ezt a fajta tulajdoni elvételt. Tehát vagy üzemben tartották, vagy az se, de fenntartották a tulajdonjog elvi lehetőséget.
Az orosz gázról való magyar leválásnak van olajozott útja? Vagy attól függ, ezt milyen hirtelen kell megcsinálni?
Tehát én nem látok olyan körülményt, ami ne tenné lehetővé a leválást. Ugye ez az említett hosszú távú gázszerződésnek a jogi kockázata az egyetlen olyan, ami ilyen zavaró körülmény. De ugye a magyar interkonnektorok elégségesek, az ország ellátására biztos, most az országon áthaladó tranzitra arról lehet beszélni, hogy az talán nem elég. Tehát ugye most a fizikai molekulákat hagyjuk, de ugye a szerződéses rendszerben az ukránok rajtunk keresztül hoznak át gázt Nyugat-Európából. Ugye nem csak az országba belépő földgáz kapacitás számít, hanem hogy az Alpokban nincsen valami szűk keresztmetszet. De hát úgy tűnik, hogy egyre kevésbé van. Tehát ezek nagyon dinamikusan nőnek, ezek a transzeurópai hálózatok. Tehát, hogyha mondjuk úgy döntünk, hogy 27-28-ban leválunk, vagy 26-ban leválunk, szerintem meg tudnánk tenni. Többe kerülne a földgáz, mint most, de fizikailag be tudnánk hozni. És ez egyre inkább javulni fog. Tehát, hogyha beindul a román termelés 27-ben, egy jelentős volumen, így legalábbis a kicsi-pici régiónkban, hogyha megvalósul a körkifejlesztés, az megint csak hoz egy viszonylag jelentős kapacitást a régióban, tehát meg fogjuk tudni csinálni.
Kinek leszünk kiszolgáltatottak, ha az oroszoktól leválunk? Lesz-e egy valaki, akitől függeni fogunk?
Nem, hát csak folyósított földgázpiacokra megyünk. Én a legnagyobb, tehát ha megnézzük, hogy minek voltunk kiszolgáltatva leginkább, akkor azt mondom, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem a legtöbb európai államra, a saját óvatlanságunk volt az, hogy az egész import portfóliónkat az európai holland árakhoz kötöttük. Ez egy butaság volt. Amit én megértek egy kereskedő szempontjából, meg egész Európában ez volt a trend, mindig ezt csinálta. Tehát ugye egy olyan piaci tőzsdei árhoz kötöttük a beszerzést, ami 90%-ban importtól függött, és a 90%-nak mondjuk a fele az oroszoktól jött. Tehát az, hogy ez fölment 15-szörösére, és itt olyan a nemzeti össztermék több százalékát buktuk el, és adtuk oda az oroszoknak különben, Hát ez már nem fog visszajönni soha a büdös életben. Vannak alternatív árazási mechanizmusok, tehát 2019-ig a magyar szerződésben is volt olajindex, ami azt lehet mondani, hogy ilyen újsdi avit struktúra.
De hát, az olajárhoz volt kötve.
Olajárhoz volt kötve, de 50-50 százalékban volt, azt hiszem, holland ár 55 százalékban olajár. A szerbeknek ilyen volt, ott messze nem ment föl annyira a beszerzés ára. Illetve hát manapság most már ugye az amerikai tőzsdei árakhoz kötött szerződések is megjelentek a piacon, legalábbis elvi lehetőséggel. Ebben van egy kereskedelmi kockázat. Nevezetesen az, hogy valaki beszerez amerikai tőzsdei áron és eladja a európai árakon. Kettő, hogy mozog, attól függ a nyeressége vagy a vesztesége. De hát, hogy az nem egy okos dolog valóban, hogy csak európai tőzsdei árakhoz kötjük. Bár mondjuk ennek a kockázata is csökkent, mert Európában sincs ma már egy meghatározó exportőr.
Az infrastruktúra az elég stabil ahhoz, hogyha egyik irány kiesik, akkor azt a másik irányból lehet pótolni? Vagy ha egyikkel valamelyik ország összevész, akkor neki nem fogják elzárni?
Hát igen, azt hiszem, hogy elzárni talán nem. Ugye itt a németek okoztak némi fejfájást, akik a legnagyobb tőzsdei pánik közepette a tranzitra kivetettek egy illetéket. Ez mondjuk azt, hogy hát nem volt szép, és azért ez egy tetemes illeték volt, hiszem a csúcsán elérte az 5 euró per megawattórát, tehát most gondolja meg, hogy 30 euró per megawattóra a holland tőzsdei ár, vagy 35, ötöt rátesznek, az
ügyes.
Az lenni. És ugye Németország nehezen megkerülhető méretéből fakadóan. De nagy felördülés volt, de hát évekbe telt, még lehetett őket beszélni. Arról ők azt mondták, hogy sajnos most nagyon drága a gázár, és valahol kompenzálni kell. Ezt mindenki megfizette, aki ugye a túloldalon volt, tehát az összes kelet-európai, osztrák, stb. Mostanra sikerült ezt nagyjából eltüntetni. De a tekintetben az európai piac nem, hogy is mondjam, nem teljesen makulátlan, de én úgy gondolnám, hogy ilyen több irányú beszállítást lehet kialakítani. Tehát jöhet Európán keresztül, ez nyilván nagy tétel lesz, jöhet Horvátországon keresztül, ad abszurdum, jöhet Romániából, hogyha ott lesz termelés, és lesz termelés, és lesz export, jöhet Lengyelországon, vagy akár a Balkánról is. Tehát több lábon álló gázinfrastruktúránk lesz, aminek az ára nagyjából a globális árakkal lesz összhangban, nevezetesen a világcsepp folyosított földgáz áraival. Ugye a nagy veszteségünk, azt már lenyeltük, tényleg az, hogy az orosz gáz általában eltűnt az európai piacról. Tehát a 2010-es éveket megnézzük, azt látjuk, hogy a japánok, meg a dél-koreaiak, akik csepp folyosított földgázt vettek, ők sokkal többet fizettek a gázért, mint az európaiak. Ma nem, a kávé ugyanazt fizetjük, paritásban vagyunk, és ugye az egyetlen elem, ami megkülönböztette, ami olcsóvá tette Európában a gázt, logikai alapon csak az orosz gáz lehetett, akik csak ők tudtak ide szállítani, és szállítottak töménytelenül. És nagyon dinamikusan nőtt az orosz gázexport a 2010-es években is. Az, hogy ez eltűnt, ez a nagy veszteség, de ezzel már túl vagyunk, ezt már nem nehéz lesz visszacsinálni. Az a kisebbik, a történet kisebbik része, azt hiszem az, hogy most effektíve Magyarországon orosz gáz jön, erről le kell mondani. Itt már nem fogunk akkor átbukni, mint azon, hogy egész Európában nem szállít meg az oroszok.
Nehéz lesz visszacsinálni, vagy nem lehet visszacsinálni? Ott lesz az orosz gáz, itt meg lesz az igény, az közel van.
Vissza lehet csinálni. Tehát az infrastruktúra visszacsináltok, így mondom, politikai, és azt lehet mondani, hogy üzleti és bizalmi gátja van ennek. Erre azt szoktam mondani, hogy valószínűleg az oroszokról el kell kezdeni indulniuk előről. Tehát hosszú távú gázszerződéseket nem fognak velük kötni. Újakat. a régieket is megsértették, ezekből perek vannak, ezeket helyre kell rakni. Tehát azt el tudnám képzelni elvileg, hogy ha valamennyire oldódik ez a fagyos légkör, akkor kisebb szállításokkal esetileg beszállítanak 20-30-40 milliárd köbmétert a létező infrastruktúrán.
Kiegészítőleg.
Igen, tehát nem egy alapellátó szerepben, és akkor ezt, aki akarja, azt megveszi. Köszönjük szépen. Hogyha a mai terveket nézem, akkor erre már nincs sok idejük, mert hát közben van egy dekarbonizáció, elvileg 2050-ig, hát aztán majd meglátjuk, de sok idejük már nincsen az oroszoknak arra, hogy visszatérjenek, tehát ugyanaz már nem lesz még egyszer, mint amit itt hagytak 22-ben.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Joe Lukács Intézet tudományos főmunkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Ha feliratkoznak, akkor a következőt teljesen díjmentesen házhoz visszük önöknek. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.